Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe országszerte, várhatóan péntekig. Érvénybe lépett a szociális szektorra vonatkozó vörös kód is. Ez azt jelenti, hogy minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalan személyeket, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A napi átlag hőmérséklet az ország legnagyobb részén 25 és 27 fok között lesz, a maximumok 33 és 38 fok között várhatóak. Ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok. A szakemberek tanácsolják, hogy a nagymelegben mindenki fogyasszon több folyadékot, 11 óra és délután 3 között senki ne tartózkodjon a tűző napon. Még néhány percre sem szabad a parkolóautóban hagyni gyermeket, házi kedvencet. A Magyar Falu Program fejlesztésének célja, hogy a beruházások nyomán növekedjen az életszínvonal és a népességszám is a falvakban, hangoztott a miniszterelnökség modern települések fejlesztését felelős kormánybiztosa tegnap Magyar Keresztúron. Gyopáros Alpár ismertette, a program indulása óta mintegy 184 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen. A politikus, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hangsúlyozta, a program egyik kiemelt célja már az indulásakor is az volt, hogy megállítsák a falvakban a népességszám csökkenését. Évente 10-11 milliárd forintnyi támogatással járul hozzá a borászati szektor hosszú távú versenyképességéhez a kormány, jelentette ki egy szakmai találkozón az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, összességében pedig 100 millió euró áll rendelkezésre az ágazat támogatására a 2027-ig tartó pénzügyi időszakban. Hozzátette, a borfogyasztási szokások gyors változásának követéséhez szükség van az újfajta tudásra és technológiára. Beszélt arról is, hogy a fogyasztás az egész világon csökken az alkoholmentes lobbinak köszönhetően, ezért új utakat kell keresni, akár a pezsgőről, akár például a mustról van szó. A gondosóra program indulása óta több mint 22 ezer életet mentett meg, és 360 ezer esetben nyújtott segítséget, ismertett a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már okostelefonos applikáció is segíti, és az ingyenes 0680 804 050-es zöld számon is lehet regisztrálni. A gondosóra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni. Korábban érkezik a szeptemberre esedékes családi pótlék, az összeget már augusztus 23-án pénteken jóváírják a jogosultak bankszámláin. A családi pótlék havi átlagos összege 23.759 forint. Tanúsítási rendszert kapnak az internetre csatlakozó elektronikai eszközök. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága felhívja a figyelmet arra, hogy világszerte több mint 17 milliárd olyan eszköz van használatban, amelyek folyamatosan adatot gyűjtenek a felhasználókról, ezért ezek jelentős kiberbiztonsági kitettséget jelentenek. A digitális állampolgárság szeptemberi bevezetésével változik a rendőrségi igazoltatás folyamata. Az új rendszerben a hagyományos okmányok helyett okostelefonos alkalmazással is igazolhatják magukat az állampolgárok. A szolgáltatás használó személyek egy QR-kód segítségével azonosíthatják magukat. Jelentősen nőtt a Magyarországon előállított bioüzemanyagok mennyisége az utóbbi években, írta a MOL. A csoport már 9 országot lát el olyan üzemanyaggal, amelybe biodízelt vagy bioetanolt, illetve egyéb megújuló eredetű anyagokat is kever. Több ország és nemzetközi szervezet, közöttük az ENSZ, az Európai Unió, Irán, Törökország és Nagy-Britannia is elítélte a szombathajnali gázavárosi iskola elleni izraeli támadást. A gázai polgári védelem szerint 93 ember halt meg a 3 rakéta csapásban. Sokan megsebesültek, egyeseket intenzív osztályon ápolnak, sok az azonosítatlan emberi maradvány és az eltűnt személy. A Hamász kormányzat szerint a Korán iskolában 250 otthonából elmenekült palesztin tartózkodott. Az izraeli hadsereg viszont azt állítja, hogy az épület együttes katonai létesítmény volt. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint a Kurszki atomerőmű lehet az ukránok következő célpontja, írta a Euronews. A portál szerint a műveletekkel a Kurszki, a Belgorodi és a Brianszki területen akarják biztosítani az állampolgárok biztonságát és megakadályozni az ellenséges szabotáscsoportok által elkövetett terrortámadásokat. Az Oroszország elleni szankciók kijátszása miatt büntető intézkedéseket vezetett be 14 fehér orosz vállalkozás és 19 magánszemély ellen az Egyesült Államok. Az intézkedést az Egyesült Királyság, Kanada és az Európai Unió is támogatta. Az aláírók az országban politikai okokból bebörtönzött 1400 ember elengedésére is felszólították a fehér orosz kormányt. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, gomoly felhők alakulnak ki, csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A csúcsomérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Éjfél után bármerre jársz, egy csillagba szállt szem a jel, hát követned kell. Remél, egy
zárt szem olyan. Hát követned kell.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmet és féltő szereteted. Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínos már a félelem, mert mindig itt vagy velem.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az Evangélikus Rádió misszió műsorában. Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon terápiás munkatársával, addiktológiai tanácsadóval beszélget Szeverényi János. A szünetekben az otthon lakóinak CD-jéről hallhatnak dalokat.
Szeretettel köszöntöm Németh Mihály barátomat, mert mondhatom ezt, hogy barátom is vagy évek óta, itt a cinkotai stúdiónkban. Egy nagyon nehéz gyerekkorod volt, érintette a te életedet a szenvedélybetegség, nagyon nehéz utad volt, amíg eljutottál a gyógyulásig, és olyan valaki vagy, aki most már évek óta segítesz nagyrészt serdülő fiataloknak, akik szenvedélybetegek, akik elég sokan vannak ebben az országban, és az nagyon jó, hogyha olyanok próbálnak segíteni a bajban lévőkön, akik maguk is megjárták ezeket az utakat, és ismerik a kísértéseket, és még inkább ismerik a gyógyulásnak az útját. De most még bevezetőről hadd mondjak el néhány dolgot rólad, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetünk. Te most a Baptista Teológiai Akadémiát végezted el nappali tagozaton. Teológusok vagytok, akiket ott kiképeztek, és szociális és lelki gondozó szakirányú végzettséged van, és a szakdolgozatodnak is a témája a szenvedélybetegség volt. És jelenleg a református Kallódó ifjúsági mentőmisszióban dolgozol, 5 éve már, drogterápiás otthonban. Évekkel ezelőtt Zuglóban segítettél egy bizonyos befogadóház programban, ahol szintén próbáltatok az utcán is megismerkedni, bajban lévő fiatalokkal is próbáltatok az ő életüket segíteni. Misi, örülök, hogy itt vagy. Most először arra kérlek, hogy néhány mondatba beszélj csak a régi életedről.
Szervusz, kedves János, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon sok mindent érintettél itt már a felvezetésbe. Én a szenvedélybetegséget már örököltem, úgymond. Nekem a felmenőim között a férfi ágon szinte mindenki alkoholista volt, ameddig vissza tudok nézni. Nagyapám sajnos öngyilkos lett, úgyhogy apám nem tudta ezt feldolgozni, ő is alkoholista lett, és engem az első abúzus, első trauma még az anyamébe ért. Anyám elmondása szerint akkor bántalmazta fizikálisan először édesapám, amikor velem várandós volt, és az egész gyerekkoromat ez végig kísérte. Elég rossz érzelmi közegben nőttem fel. Másrészt meg tényleg ez a függő működés, ez a családi rendszernek a része volt. Úgyhogy anyu társfüggő lett, tesó munkamániás lett, én pedig a drogokba menekültem, elég fiatal.
Hány éves voltál, amikor kezdted?
12 évesen már cigarettáztam, 13 évesen már ittam, 14 évesen már biztos, hogy a drogokat próbáltam, így visszaemlékezve.
És eljutottál majdnem a halálig.
Nagyon mélyre mentem, igen. Többször próbáltam segítséget kérni orvosok által, feküdtem be kórházba, de ez nem volt megoldás az életemre.
És akkor mégis hol jött a megoldás?
Én 2013-ban mentem be Ráckeresztúrra, a drogterápiás otthonba, és 15 hónapot bent töltöttem terápián, csak azért mentem be, hogy a drogokat letegyem, de sokkal többet kaptam egy teljesen új életet, tiszta lappal indulhattam, és azóta tudok építkezni. Egyet tudtam, hogy oda nem akarok visszamenni, amiből jöttem. Nálunk ugye ez egy református egyház által fenntartott intézmény, és kapunk Bibliát.
Oké, de egy teljesen elveszett életet éltél. Hogy jutottál el egyáltalán egy református intézetbe?
Ben voltam 17 évesen Győrbe a pszichiátrián, és 32 évesen visszakerültem ugyanoda, ugyanúgy drogfüggőséggel, és ott mondta a kezelő orvosom, hogy rajtam már csak Isten segíthet. Hmm. És hétvégente voltak Isten tiszteletek bent a kórháznak a területén, lementem, és ott a kezembe adott a lelkész egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Történeteink, és abba az volt leírva, hogy Rácz keresztúron Isten segítségével, hogy szabadultak meg emberek a kábítószer rabságából. És én ezzel a könyvvel szaladtam a kezelő orvosomhoz, hogy ha rajtam csak Isten segíthet, és rajtuk Isten segített, akkor én is ide akarok kerülni. És körülbelül egy 2-3 hét alatt sikerült lekerülnem Rácz keresztúra.
Akkor egy kicsit menjünk vissza erre a gyógyulásra. Mondod, hogy sokkal többet kaptál, mint hogy a drogokról leálltál. Mit kaptál még pluszba?
Kaptam hitet. Anyuak is korán meghaltak, a szülei amúgy református, családból származik, de eltávolodott ezáltal Istentől, apu is, és otthon csak szitószóként hallottam káromkodásként Isten nevét, szóval nagyon távol állt tőlem a hit, de ahogy mondtam, bent Rácz keresztúron kapunk Bibliát, csütörtökönként van Biblia óra, vasárnap Isten tisztelet, és így elkezdtem megérteni az evangéliumot, hogy Jézus elhordozta a bűneimet. Ugye egyrészt volt lejönni a drogokról, az volt úgymond a könnyebb rész. Utána a lelki munka szembenézni saját magammal, sok éven keresztül, amiket elkövettem bűnöket, terh rám nehezedett. Nagyon rossz embernek tartottam magam, de ez volt a megoldás az életemre. És a Bibliámban azt írták bele, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. És nem akartam visszamenni a régibe, hanem volt rá lehetőség, hogy Budapesten kezdjek új életet, ugyanúgy a misszió keretein belül van lehetőség támogatott lakhatásra, és a Válaszút missziónál kezdtem új életet, és ekkor kezdtem Zuglóba önkénteskedni a befogadóház missziónál. Azért mentem, hogy én is adjak picit a társadalomnak, meg azt láttam, hogy kallódó fiatalokkal foglalkoznak, akik azon az útra léphetnek, amin én is voltam. Szóval ilyen utcán kallódó fiatalok, akikkel nem foglalkozik senki, és őnekik tartottunk klubfoglalkozásokat. Ott találtam társra, a feleségem is ott önkénteskedett, úgyhogy ott találtunk egymásra. 2015-ben találkoztunk, és 2016-ban össze is házasodtunk.
A régi életedben nyilván nem csak drog volt, említetted a cigarettát, alkohol is volt, meg gyógyszerek is?
Ugye 17 évesen voltam először kórházban a függőségem miatt, ahol azt csinálták, hogy a drogfüggőségre adtak különböző gyógyszereket, hogy elviselhetőbb legyen, úgyhogy onnantól már tudtam, hogy ha nincsen drog, akkor milyen gyógyszereket kell bevenni, hogyha egyikhez se tudtam véletlenül hozzájutni, akkor maradt az alkohol. Szóval azért ittam is, akkor, hogyha nem jutottam más szerhez.
Lélekhangoló műsorunkban Németh Mihállyal, a Rácz keresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával Szeverény János beszélget.
Van ebben valamilyen szempontrendszer, hogy ki miért lesz szenvedélybeteg?
Nagyon sok tényezőből adódik össze. Egyrészt szerintem van egy genetikai hajlam is az emberekbe, öröklődhet is valamilyen szinten a függőség, de én is azt vallom, hogy sokkal erősebb a tanult minta, otthon látott minta. Szóval cigivel a szájába az apa hiába mondja a gyereknek, hogy ne cigizzél fiam, mert a mintát fogja követni, nem azt, amit mondanak neki. És a függőségre való nevelés szerintem egész kiskorba kezdődik. Egy az, hogy milyen az anyával a kötődés. Hogyha egy normális kötődés alakul ki, az egyből egy védőháló. Anyával a kapcsolat nagyon meghatározza, de az apáknak sem szabad kivonni magukat az életből. Nagyon fontos az apa is. Sok apa azt csinálja, hogy majd amikor már focizni lehet vele, vagy már amikor játszani, majd akkor ott lesz. Nagyon fontos már kiskortól, hogy felépüljön ővel is a kötődés, és a kapcsolat kialakuljon. De tovább menve az egész kisgyerekkort végig, és sokan ebbe a hibába esnek, hogy tinédzserkorba próbálják nevelni, ami már lehetetlen. Szóval a nevelés az, hogy milyen értékeket adok át, mit szeretném, hogy mibé váljon, az az első 12 év. Mm-hmm. És 12 év után még lehet picit egyengetni az útját, de ott nevelni igazából már nem lehet a gyereket. Szóval aki már 14 éves, és azt mondja, hogy baj van a gyerekkel, mert hogy elkezdett szert használni, vagy elkezdett inni, azt már nagyon nehéz megfogni, ott már sokkal inkább a kortárs hatás érvényesül. Szóval van egy bio, egy pszicho és egy szociális tényező, amiből összeadódik a függőség, és a szociális hatás is nagyon erős most a fiataloknál. Ugye ez ömlik mindenhonnan, a videoklippekbe arra buzdítanak, hogy szívjátok a füvet, nyugodtan, mekkora buli a drogozás, és nem látják ennek az árnyoldalát.
Éppen a napokban érkezett az a hír, hogy Németországban például most teszik legálissá a fűhasználatot, a marihuanát, egy olyan társadalomban, ahol amúgy is rengeteg a gond, a baj. Te, mint aki profi vagy ezen a téren, például ezt hogy ítéled meg?
Én nem vagyok legalizáláspárti. Biztos, hogy nagyon sok problémát fog okozni, hogyha legalizálnak egy országba egy marihuána fogyasztást. Azt mondják, hogy a fű az gyógyszer, meg hogy az csodaszer, az mindenre jó. Szerintem ez nem így van. Pont, hogy a fiatal agyat azt öregíti, az öreg agyat azt lehet, hogy fiatalítja átmenetileg, és vannak azok a betegségek, mondjuk egy végstádiumú daganatos betegnek lehet, hogy az életminőségét tudja javítani orvosi kontrollált körülmények között. Szóval én azt mondom, hogy lehet ezt jól használni, de az nem azt jelenti, hogy rászabadítjuk az emberekre, és akkor mindenki. Rengeteg mentális betegség kialakul belőle, rejtett skizofréniát előhozza, rengeteg srác jön hozzánk, aki sajnos tépkézetekkel van, halucinál, hangokat hall, és csak marihuánát fogyasztott az életébe. Veszélyes a marihuána fogyasztás, főleg tinédzserekre, meg fiatalokra, mert elveszi a motivációt mindentől. Mert amikor elszívják, kiszínesedik a világ. Jobb íze van az ételeknek, jobban élvezek minden, de amikor meg nincsen, akkor meg beszürkül minden. És pont a hosszú távú célokat nagyon nehezen tudják elérni. Persze álmodoznak beszívva, de utána az, hogy valósítják meg, hát általában sehogy.
Beszéltünk az előbb a család háttérről, és a lelkiismeretes szülők egy része saját magát hibáztatja, és a szakirodalom is bizonyos értelemben a szülőket is hibáztatja, hogy nem építettek ki elég kapcsolatot, nem törődnek eleget a gyerekkel. Nem tapasztalod azt, hogy egy viszonylag jó családi háttérből is lesznek drogosokká fiatalok? Egyszerűen a szocializáció ezt is érinti, tehát az osztálytársakat, a haverokat.
Én azt mondom, hogy a függőség, betegség az mindig egy családi betegség. Szóval maga a család, a beteg, a drogos, ezt úgy hívják, hogy index, mint a kocsán, amikor villog az index, a srác az csak jelzi, hogy valami probléma van a családban, valami nem jól működik. Valószínű, hogy több figyelmet igényel, csak mondom, amikor már itt bejön a szerhasználat, ott már nagyon el vannak csúszva a dolgok, szóval sokkal korábban kellene kezdeni, és a mai társadalomnak amúgy ez a kihívása, hogy ugye a nők is karriert építenek, a nőknek is meg kell felelni munkába, mindazáltal háziasszonyként, az apák is nagyon sokat robotolnak, nagyon sokat kell dolgozni a megélhetésért, és mikor marad, mennyi idő marad a gyerekre. És nagyon nagy probléma, hogyha nem csak szerfüggőségről beszélünk, manapság a számítógép használat. Nagyon sok gyereket a számítógép meg a kütyük nevelnek. És most is például van magámba kliensem, aki 16 éves, és nem tudják kivenni a számítógép elől, és napi 6-8 órákat a számítógép előttől, és nem kapja meg, akkor rendesen a függőség jelei mutatkoznak, indulatos lesz, neki megy a szüleinek, összetöri a lakást, tényleg mindegy komoly drogfüggő úgy viselkedik, és ez mind azért, mert 10 éves korától, 16 éves koráig kialakult ez, hogy odaengedték a géphez, és nem volt rá idejük, addig is jó, amíg a gép előtt ül. Csak most meg már nem lehet kimozdítani a gép elől.
Az a lényeg a ti munkátokban, hogy aki szenvedélybeteg, befogadjátok, vagy ez az otthon kiket fogad be végül is, és hány éves kortól?
Volt felnőtt rehabilitáció, ez már elég régóta működik, Ráckeresztúron, és 2015-től létrejött a tinédzser rehabilitáció, 12-től 18 éves korú fiatalok.
Azon a területen vagy.
Igen, most már felnőttekkel is dolgozok, de a fő profil az a tinédzserek, igen. És a tinédzsereknél nagyon erős ez a számítógép is. Nagyon sűrűn megjelenik a számítógép használat is, és már bent lakásos terápiára szorulnak olyan függőségek.
Még olyan is van, aki csak a számítógép függőségek kerül
be? Persze, persze, hogy ne.
Szerencsejáték?
Minden addikció előfordul nálunk.
Mi történik itt az otthonban, és hogy lehet bekerülni? Kell, hogy ő is kérje, akarja az érintet?
Hát tinédzsereknél azért ez nehéz, mert általában azért olyan nagy erős motiváció nincsen, általában inkább a szülők hatnak rá, de sok esetben már odáig jut a történet, hogyha nem vállalják ezt a kezelést, akkor kiemelik őket a családból, mert ugye már annyira bele vannak csúszva, hogy nem járnak el iskolába, elhanyagolják magukat, elhanyagolják a környezetüket, és a jelzőrendszer azért jelez, hogy ez így nem jó, és akkor választhatnak, hogy vagy lejönnek hozzánk, ami azért egy nyitott intézmény, meg nagyon jó körülmények között van, vagy elmennek egy zártabba.
És a beköltözés előtt elvárja a ti intézetetek, hogy előtte egy kórházi kezelésen átmenjen?
Kórházi kezelésen nincsen szükség, akkor, hogyha nagyon komoly, mondjuk alkoholizmus elfent.
De olyan lehet, hogy valaki még tegnap drogozott, és másnap már nálatok landol?
Persze, van olyan, még aznap is úgy jön be.
Akkor néha vannak nagyon nehéz helyzetek és esetek.
Igen, de azt tudni kell, hogy mi is kórházként is üzemelünk. Van pszichiáter, pszichológus, orvosi felügyelet, nővér, úgyhogy fel vagyunk készülve ezekre.
Az akkor igaz lehet, amit hallottam szakemberektől, hogy alkoholista vagy drogosnál nem mondhatjuk azt, hogy teljesen és véglegesen meggyógyult, megszabadult, hanem ő tulajdonképpen szünetben van, és egész életében ébernek kell lennie, és karban kell, hogy tartsa saját magát, mert tulajdonképpen bármikor visszaeshet?
Ez most megint egy nehéz kérdés. Hogyha valakinél kialakult egy alkoholbetegség, ami azt jelenti, hogy már sejtszinten kívánta az alkoholt, hogyha nem ivott, remegett a keze, nem tudta nélküle ellátni a feladatait. Egy ilyen alkoholistának azt mondom, hogy ilyen élete végéig tartson abstinenciát, de hogyha bejön egy 13 éves srác, aki elszívott 5 füves cigit, csak mellette úgy szétcsúszott az élet, hogy nem járt iskolában, terápiára van szüksége, bejön hozzánk. 13 évesnek nehezen mondom azt, hogy egész életében egy jár meg egy sört, ott egész más. Nem is mondom azt, hogy ő neki baj lesz belőle, hogyha mondjuk elvégzi a gimnáziumot és a banketton majd kocint egy pohár pezsgővel.
De olyanról tudunk, hogy talán 8-10 éve valaki már nem iszik, de mégiscsak eljön egy helyzet, egy esküvő, lakodalom, és ott megiszik egy pohár alkoholt, és akkor beindítja újra a reflexeket.
Igen, nagyon sok embernél előfordul ez.
Nézd, hogy fáznak csöndesen,
tudom, mit láthatnak ők,
nagyon mély ez a tél. De jöhet tavasz, emlékszel még,
vártunk, hívtuk a reményt,
és eljöttél, Istenem,
Istenem.
Ébreszt fel lelkem,
tudom, hogy sikerülhet,
jöjj el, segíts, Istenem.
Tudom, hogy akarod, hát
ébreszt fel lelkem,
tudom, hogy sikerülhet,
jöjj el, segíts, Istenem.
Tudom, hogy akarod, hát
ébreszt. Lélekhangoló műsorunkban Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával Szeverényi János beszélget.
Ha bekerül hozzátok valaki, ez érdekelne még, hogy akkor ott mi történik? Tulajdonképpen mit él?
Persze nagy vonalakban elmondom. Nálunk a terápia fázisokra van mondva. Bekerülés után van egy hét orientációs idő, amikor a lakók közül, akik már régebb óta benn vannak, kap kísérőt, és akkor bemutatják neki a házat, magát, a programot, ez ilyen ismerkedős időszak. Utána még van, most a tinédzser rehabilitációról beszélek, utána van még egy hét próbaidő, és utána két hét után van egy véglegesítés, amikor ő is és a közösség is eldönti, ugye ő eldönti, hogy vállalja a terápiát, meg hogy együtt tud-e működni a közösséggel, és a közösség is, hogy beöleli, befogadja a srácokat, általában ezzel amúgy nem szokott probléma lenni. Hogyha ez megtörtént, akkor első fázisba lép, ahol már kap felelősségterületeket, az egész ház úgy van felépítve, hogy minden felelősséget ők látnak el. Nincsen kiszolgáló személyzet, ők takarítanak, ők mosnak, a felnőttek főzik az ebédet, de a tinédzserek beállnak a konyhába besegíteni.
Illetve a felnőttek szintén gondozottak?
Gondozottak, így van. Úgyhogy az egész házat fűnyírástól kezdve a kertrendben tartásáig mindent. Első, második, harmadik fázis van, és hogyha valaki végigment a fázisokon, egyre nagyobb felelősség, egyre nagyobb szabadság, és utána tekintjük végzett terápiásnak. Rengeteg kompetenciát tanulnak, megfelelő önkifejezés, hogy hogyan tud aktívan részt venni a programban, kb. Ilyenek. Szóval így az aktivitásról szól, meg hogy megtanulni ezeket a dolgokat, amik így a mindennapi önálló életvitelhez kellhetnek.
Milyen eredményességgel dolgoztok? Itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy most a későbbi gyógyulás, hanem ott bent, amikor bent vagytok és foglalkoztok velük. El tudom képzelni, hogy van, aki nem tud becsatlakozni, nem tud együttműködni, esetleg megszökik, nem bírja tovább. Aztán van egy középmezőn nyilván, és akkor vannak ilyen pozitívabb esetek is, akik nagyon erősen mennek a gyógyulás irányába. Hogy látod a munkátoknak az értelmét?
Hát nálunk szökés egyáltalán nincsen amúgy, mert önkéntes a vállalás, hogy bejönnek, és önként el is hagyhatják a terápiát. Nyitva van a kapu, persze aláírják a papírt. Hát tinédzsereknél ugye tájékoztatni kell róla hozzátartozót, és nekik kell elvinni. Igen, ilyenkor kell jól együttműködés a szülőkkel, hogy mondja azt a szülő, hogy amíg nem végezte, addig nem mehet, de azért a tinédzserek próbálják keresni mindig a kis kapukat.
De ez leginkább az első hetekben van, nem az elvonási időszakban.
Hát igen, utána azért már stabilizálódnak.
Ott is tudtok adni bizonyos gyógyszereket, nyugtatót?
Gyógyszert egyedül a duál diagnózisok kapnak. Ez azt jelenti, hogy a szenvedélybetegség mellett egyéb más pszichés betegség is fennáll, mondjuk egy skizofrénia, vagy bipolaritás. Amire gyógyszer kell, de soha nem a függőséget kezeljük gyógyszerrel, hanem a másik pszichiátriai betegséget.
Milyen hatást kapnak a hit felől, hit irányából?
Ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél itt is csütörtökönként bibliaóra, vasárnapon instant tiszteleteken vesznek részt, és úgy látom, hogy nagyon nyitottak. Ez minden kötelező. Igen,
a minden foglalkozás kötelező.
Igen, ezt aláírják az elején, hogy amit nyújtunk. Ugye rengeteg csoport van, tinédzsereknél naponta másfél óra sport van, van tanoda, vannak tanáraink, hogy aki az iskolát akarja folytatni, vagy abba hagyta, de újra szeretné kezdeni, őnek is segítünk benne.
Hétközben is ilyen spontán beszélgetések nyilván vannak, és ahogy te is ott hitre jutottál, mások is lehetnek, hogy hitben előre lépnek, és akkor akár egy szobába, vagy folyosón, udvaron beszélgetnek a hitről is.
Az egész terápiát átszövi a hit. Szóval esténként van esti napzáró csoport, ahol a három fő érzésről kell beszélni, és itt is úgy kezdődik a csoport, hogy a munkatárs áhítatotthoz. Vannak dicsőítés foglalkozások, de kérdezted itt, hogy személyes beszélgetésről, ugye én mentorként dolgozok Ráckeresztúron, és minden mentornak megvannak a saját mentoráltjai. Most nekem 4 emberem van bent, és azért persze én a személyes tapasztalatomat, a személyes hitemet, hogy nekem mi segített, ezt próbálom nekik átadni. Ugye én lelki gondozó végzettségű vagyok, szóval én úgy is tekintek erre a mentor munkára, mint egy lelki gondozói folyamatra. Mert úgy látom, hogy erre van nagy szükség, és ezért is tanultam ezt. Igazából a lelkük beteg, azt kell gyógyítgatni. És erre csak Isten képes, én így gondolom.
És látsz hitrejutásokat? Megtéréseket?
Persze.
Egy ideje elkezdtél egy önálló vállalkozást is. Légy szíves, erről is beszéljél, hogy miért indítottad el, mi a pozitívuma egy ilyennek, hogy te személyesen is külön így tudsz foglalkozni fiatalokkal, sokan keresnek meg téged?
Beindítottam egy egyéni vállalkozást, addiktológiai tanácsadás néven, és ebbe is próbálok segíteni. Bajba jutottaknak, egyre többen kerestek meg interneten keresztül, meg hallottak rólam, és egyre többen kerestek, és azt látom, hogy aki még nem érett rá, hogy elmenjen terápiára, vagy még nincs annyira mélyre csúszva, annak nagyon hatható segítség ez is. És tényleg van rá igény, egyre többen jelentkeznek, és amúgy tényleg azt érzem, hogy van értelme csinálni, illetve aki már olyan szinten van, hogy nagyobb segítségre van szüksége esetleg terápiára, akkor abban tudok segíteni, hogy mire készüljön, hogy ne féljen tőle, mert én is úgy mentem be, hogy nem tudtam, hogy mi vár rám. Illetve én elmondom az összes lehetőséget, nagyon sok terápiás intézményt ismerek, és akkor elmondom a lehetőségeket, illetve kórházi elvonásról, terápiákról tudást átadni.
Lélekhangoló. Ott is keresztelkedtél meg.
Igen, Ráckeresztúra
megkeresztelkedtél, konfirmáltál, aztán később volt egy keresztény esküvőd, de akár ezektől függetlenül is vannak olyan bibliai gondolatok, igék, amik ezek alatt, az évek alatt úgy fontosakká váltak számodra.
Rengeteg fontos ige van. Az Ézsaiás például az egyik fő ige volt. Elfáradnak és meglankadnak az ifjak, a legkülönbök is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak elnek mind a sasok, futnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 41.
Úgy belegondoltam most, hogy beszélgetünk, hogy hát egészen mást éltél a gyerekkorodban. Ez eszedbe szokott jutni, hogy jaj, minden lehet, csak ne úgy, ahogy te átélted gyerekkorodban.
Ugye ez most a legnagyobb küldetésem az életben, hogy nem azt továbbadni, amit én kaptam. Sokszor nehéz is, mert hogy zsigerből amúgy sokszor az jönne. Csak tudatosan lehet, illetve foglalkozok magammal, járok szakemberhez is, illetve aki hasonló környezetben nőtt fel, diszfunkcionális családban, annak nagyon ajánlom a ACA csoportot, ez 12 lépéses program, ugyanúgy, mint az anonim alkoholisták, vagy az anonim narkósok, az alkoholista szülők felnőtt gyermekei magyar fordításban, de bármilyen diszfunkcionális családban felnőtt gyermekek jól tudják használni. Szóval, hogyha volt egy pszichés betegség a felmenők között, és ez megterhelte a gyermekkorunkat, vagy szerhasználat jelen volt, akkor ebből nagyon szépen lehet ezáltal a program.
Ez akkor konkrétan micsoda, hogy lehet ezt megtalálni mondjuk az interneten?
Hogyha beüti valaki, hogy ACA gyűlés, akkor ki fogja adni, az országos szinten működik most már. Igen. ACA.
A hitetek szerepe a jelenlegi életedben mi lenne? Mi az, amiben erőt ad neked?
Erőt a mindennapokba. Azért nekünk is megvannak a saját harcaink, saját nehézségeink, és az egész házasságra így tekintek, hogy tényleg Isten előtt mondtam esküt, hogy betegségben, és hogyha nehézség van, akkor is együtt maradunk. Azért nekünk is sokszor van nehézségünk, de úgy érzem, hogy mivel mi Istenre támaszkodunk, vezet is minket benne, és tavaly évvégén amúgy részt vettünk a reformátusoknak Dömösön, van a Biblia házasság gondozó szolgálat, részt vettünk ott egy programján, ami nagy segítség volt, illetve Isten azért mindig mutatja az utakat. A feleségem is amúgy diszfunkcionális családból jön, nekem is megvan a múltam, és nagyon csúnyán összetudtunk, mert nem volt sok veszekedés, de időszerűen ciklikusan vissza és visszatért 3-4 havonta, és akkor nagyon mélyre tudtunk menni, és azt vettük észre, hogy egyre mélyebben, és nagyon aggasztott már minket, és elkezdtünk ezzel foglalkozni, és elkezdtünk a kötődés elméletről olvasni, és rájöttünk, hogy én elkerülő vagyok, ő meg szorongó. Úgyhogy ő minél jobban jönné, meg minél inkább távolodnék. De ezáltal, hogy rájöttünk, hogy milyenek vagyunk, tudunk ebből is gyógyulni. Illetve elkezdtünk egy érzelemfókuszú terápiát és egy EFT-t. Én ezt vallom, hogy Isten mindig vezet, meg mutatja az utat, hogy merre, csak tényleg meg kell ezeket találni, és bízni abba, hogy vezetni fog ebbe.
Akár találkozva ezekkel az emberekkel, fiatalokkal, meg felnőttekkel, és hát tulajdonképpen ott a keresztény hitet képviseled egy intézetbe, mivel tudsz érvelni, hogyan látod ebben a mai felfordult furcsa világban a kereszténység szerepét?
Szerintem ugyanaz, mint mindig is volt, hogy példát kell mutatni, hogy Istennel lehet ezt így is. Én ezt nem mondani szoktam nekik, hanem én szeretném, hogy ez az életemen keresztül kitükröződjön. Nem mondani kell, hanem megélni kell, és amúgy elég jó visszajelzések jönnek, hogy felnéznek rám, és tudom, hogy ez nem a saját erőmből van, mert én a saját erőmből nem tudtam jót. Amivel én próbálkoztam, az minden kudarchoz vezetett, minden katasztrófa volt. Amióta Istenre tudtam bízni az életemet, azóta működik, és azóta van egy boldog életem, amiben szeretek élni. És én csak ezt tudom nekik közvetíteni, hogy Istennel jó. Ő is, amikor megteremtette az embert, és ránézett, azt mondta, hogy ez jó. És ha most már így tudok élni, hogy Isten így szeret engem, azt tudja rámondani, hogy jó, meg én is azt tudom mondani az Istennel való kapcsolatra, hogy ez jó.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorban vendégünk Németh Mihály volt. Ő a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársa, addiktológiai tanácsadó, maga is felépült szenvedélybeteg. Vallja, hogy Isten volt, aki egészen új élettel ajándékozta meg, és hozott neki szabadulást a különböző megkötözöttségeiből. Szeverényi János kérdezte őt. Interjúnk szüneteiben a Ráckeresztúri drogterápiás otthon lakóinak éneke szólt. Németh Mihály honlapja, ahol függőségekkel kapcsolatos segítő beszélgetésre, tanácsadásra lehet hozzáfordulni, akár érintettként, akár családtagként, az ékezetek nélkül írandó addiktológiai tanácsadás.hu címen érhető el. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Megtalálható a lélekhangoló műsor a Spotify-on is, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján. Visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban is, várjuk kérdéseiket az evmis@lutheran.hu címre. Most szeretettel búcsúzunk, erős várom Istenünk!
Te vagy a fény, ha éjjel van, te vagy a tűz a szívemben, ami én. Jézus, te vagy az életemben csak, igaz barát, ki el nem hagy, minden óra, minden nap, a
thank you. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A csodálatos kenyérszaporítást követően, amelyet két héttel ezelőtt olvastunk az evangéliumban, Jézus tanítást intézett a jelenlévő embereknek a mennyei kenyérről, ahogyan ezt az imént hallottuk. E beszédben az élet kenyerének és mennyből alászállt kenyérnek nevezi önmagát, arra buzdítva a hallgatóságot, hogy maradandó táplálék az örök élet kenyere után vágyakozzanak. Itt Jézus nem alkalmaz példabeszédeket, mint máskor, hanem egészen világosan mondja, én vagyok az élet kenyere, aki eszi az én testemet, örökké él. Az egyértelmű beszéd ellenére az emberek közül sokan nem értik meg Jézus szavait, és csodálkozva kérdezik, hogyan adhatja testét eledelül nekünk. Az értetlenség azt eredményezi, hogy sokan szembefordulnak Jézussal, sőt az evangélista arról sem hallgat, hogy ezt követően a tanítványok közül többen elbizonytalanodnak, s többé nem mentek mesterükkel. Értetlenkedésükön és hitetlenkedésükön nem kell csodálkoznunk, hiszen mit sem tudnak még az eukarisztia nagy ajándékáról, amelyet az utolsó vacsorán adott első alkalommal Jézus az apostoloknak, s amelyet rájuk bízott, hogy az ő emlékezetére újra és újra jelen valóvá tegyenek. A csodálatos kenyérszaporítás, amely során Jézus hálát adva az atyának megáldja és szétosztja a kenyereket, előképe Jézus nagycsütörtöki utolsó vacsorájának, amikor szenvedésének előestéjén megáldotta a kenyeret és a bort, s azt, mint saját testét és vérét nyújtotta apostolainak. A kenyérszaporítás ugyanakkor előképe minden szentmisének is, amelyben a felszentelt pap Krisztus személyében cselekedve és az ő szavait megismételve jelenvalóvá teszi az Úr áldozatát, hogy a szent áldozáskor az Úr szentestét szétosztva mindenki egyesülhessen Jézussal. Az eukarisztia tehát az Úr ajándéka. Ahogyan a megszaporított kenyeret ajándékként adta Jézus az éhező népnek, ugyanígy az eukarisztiában önmagát adta ajándékként a mennyei atyának, valamint önmagát adta táplálékként az apostoloknak az utolsó vacsorán. De számunkra is ajándék az eukarisztia, hiszen az oltári szentségben nekünk is lelki táplálékul nyújtja magát Jézus. A bibliai ember a mindennapi kenyeret Isten ajándékának tekintette. Azt, hogy a kenyér milyen jelentős szerepet játszik évezredek óta az életünkben, mi sem mutatja jobban, mint hogy sok emberi élethelyzetet azzal jellemzünk, hogy milyen ízt ad a kenyérnek. A szenvedő ember könnyek közt fogyasztja kenyerét, a boldog ember pedig örömben eszi kenyerét. A bűnösök a hazugság kenyerét, a lusták a tétlenség kenyerét eszik. A szegény ember kenyérhéjon él, vagy kenyérszűkében van. aki rászorul mások segítségére, az koldus kenyéren vagy kegyelem kenyéren él. Akinek nincs munkája, azaz nem kenyérkereső ember, az nem tudja ellátni önmagát és családját, ezért kenyérgondban van. A haszonlesőket és ingyen élőket kenyérlesőnek vagy kenyérpusztítónak nevezzük, mert még a kenyérre valót sem akarják megkeresni munkával. A jó barátokat kenyeres pajtásoknak nevezzük, akik viszont szembefordulnak egymással valami miatt, azokra azt mondjuk, hogy kenyértörésre vitték a dolgot. De nem csak az emberek közti kapcsolatokra utalnak ezek a kenyérrel kapcsolatos kifejezések, hanem a kenyér az Istennel való kapcsolatnak is fontos eszközévé vált, hiszen a vallásos emberek a kezdetektől fogva többek között kenyeret ajánlottak fel Istennek áldozati szertartásaik alatt. A kenyér Istennek olyan ajándéka, amely szükséges a létfenntartáshoz. Ennek példája az az esemény, amikor a pusztai vándorlás során az éhező választott népet Isten mannával, égből hullott kenyérrel táplálta. Illés próféta történetében szintén a létfenntartás eszközeként jelenik meg a kenyér. Amikor Illés menekülni kényszerül és elkeseredettségében azt kívánja, hogy Isten vegye magához lelkét, akkor az Úr ad neki kenyeret, hogy éljen, s ennek a kenyérnek az erejével 40 napon és 40 éjszakán át tud vándorolni Isten hegyéig. Az új szövetségben a kenyérszaporítások szintén ugyanerre utalnak. Jézus szavaiból azt is tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, azaz nem csupán a földi táplálék fontos számunkra, hanem a lelki is. A lelki táplálékot pedig maga Jézus adja nekünk, akinek szent este valóban étel számunkra, s ez az örök élet kenyere. Jézus biztatására rendszeresen imádkozunk a mindennapi kenyérért, s azért is, hogy Isten minden nap adja meg nekünk a lelki táplálékot, azaz hallgathassuk tanítását, és magunkhoz vehessük Krisztus testét. Urunk Jézus Krisztus! Nagy lelkűségedet csodáljuk az oltári szentségben, amelyben titokzatos módon jelen vagy, és magadat adod nekünk. Mély hálát érzünk irántad, hiszen te egészen egyszerű módon megtört kenyérben adod magadat nekünk. Egyszerű módon adsz lehetőséget arra, hogy veled egyesüljünk. Irántad való szeretetünk jeleként veszünk téged magunkhoz. Hisszük, hogy valóságosan és maradandó módon jelen vagy az oltári szentségben. Hisszük, hogy a szent áldozás átváltoztatható találkozás, a te szent testeddé átváltozott kenyér átváltoztat, átalakít minket. Azért járulunk szent áldozáshoz, hogy magunk is Krisztus testévé váljunk. Változtass, alakíts át minket, hogy áldozattá váljunk, és neked ajánljuk életünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmise énekrendje a következő lesz, Éneklőegyház 588-as, Szent vagy Uram 229-es, Éneklőegyház 540-es, Szent vagy Uram 116-os és Éneklőegyház 198-as, tehát ezek az énekek csendülnek fel. Még egyszer, Éneklőegyház 588, Szent vagy Uram 229, Éneklőegyház 540, Szent vagy Uram 116 és Éneklőegyház 198-as. Kapcsoljuk tehát a bazilikát, ahonnan közvetítjük a szentmisét élőben. Imádkozzanak velünk!